Szeretettel köszöntelek benneteket. Üdvözöljük Joachimot itt a gyülekezetbe. És örülünk Guszti és Evelin, hogy itt vagytok. És szeretettel köszöntöm Evelinnek a szüleit is. Örülünk, hogy eljöttetek. Nem tudom kihagyni, hogy Zsolt itt volt, bizonyságot tett. És hát ti nem tudom, mikor ismertétek meg Zsoltot. Hát amikor idejött ugye Szombathelyre, és már így nézett ki, ugye? Ilyen Istent követő volt, de tudjátok, édesanyám régebb óta ismeri Zsoltot, mert ő Budapesten tanította őt, és mondtam neki, hogy a Zsolt ide jár hozzánk a gyülibe, aztán édesanyám, hogy ez a Zsolt gyerek azért nem volt olyan istenes gondolkodású. És mondta, hogy nagyon szerette őt, de azért hát ő gyülekezetbe jár meg ilyesmi, tehát hogy nagy csoda, hogy itt van közöttünk Zsolt, és sokszor ezzel rá se csodálkozunk, mert hát ugye már ismerjük egymást, azt hiszük egymást, hogy így születtünk. Közben mindannyian voltunk még különböző formában a régi életünkben, úgyhogy örülök, hogy itt vagy Zsolt, és az Úr áldjon téged. No, tudjátok, hogy egy olyan sorozatban vagyunk itt a reformáció évében, hogy minden hónapban van egy-egy dolog, amiben azt gondoljuk, hogy jó lenne megújulni. Ezt nem lehet úgy tenni, nem lehet úgy csinálni, hogy fogjuk magunkat, megújulunk, kipipáltuk és készen van, hanem kell, hogy ott legyen bennünk a vágy, és kell keresnünk ebben Istennek a vezetését, akaratát. Ugye januárban szó volt az imádságban való megújulásról, aztán februárban szó volt az igéhez való viszonyunkban való megújulásról, a múlt hónapban az Isten keresésében való megújulásról. Mindig volt egy-egy példakép. Ugye az imádságban ott volt Dániel, az igéhez való viszonyunkban Jósiás, és aztán az Isten keresésében pedig Ászáf. A mostani hónapban, ami a húsvétnek a hónapja, megújulás a kereszt üzenetében, ez a címe. Erről szeretnék ma szólni, hogy mit is jelenthet ez számunkra. Egyáltalán egy keresztény embernek meg kell újulni ebben, és hogyha van valaki most úgy, aki úgy van itt, hogy ő még nem kötelezte el magát Krisztusnak, akkor talán neki arról szól ez az ige hirdetés, hogy mit is jelent kereszténynek lenni. Mi a középpontja a kereszténységünknek. Kérlek benneteket, hogy keresétek ki a Bibliából a Galatákhoz írt levél 6. rész 14. versét, és az Úr igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát Pál levele a Galatákhoz, 6. rész 14. verset olvasom, akit pedig most nem kereste ki, hogy tudja követni a kivetítőm. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Urunk, köszönjük neked a mi életünket, köszönjük neked a mi új életünket, és hálát adunk azért, hogy a te néped lehetünk. Kérünk most téged, hogy nyisd meg a mi szívünket a te igéd előtt, és vágyunk arra, hogy taníts bennünket, bátoríts bennünket, ints bennünket. Jó a te jelenlétedben lenni, Uram. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Pál apostolnak egy, mondhatjuk, hogy elég erőteljes élete volt, igaz? Hogyha úgy végignézzük az ő életét, akkor azt mondjuk, hogy hát azért egy kemény fickó volt. Nem tudom, hogy ki az, aki tudná őt követni mindabban, amit ő élt. És fölmerülhet a kérdés bennünk, hogy honnan volt mindehhez az élethez neki ereje. Például a Filippi levélben ezt mondja, nem mintha már elértem volna mindezt, majd lesz erről szó, hogy mi az, amit ő megcélzott az életébe, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusba adott jutalmáját. Pál apostolról egy olyan kép van előttünk, hogy mint a gőzmozdony halad előre, nincs előtte semmilyen akadály, és hirdeti Isten igéjét, és hajlandó érte szenvedni is, hajlandó érte az életét is odaadni. Honnan van Pál apostolnak mindehez ereje? Mondhatjuk, hogy ő egy ilyen kemény fickó volt, és hát ilyenek is születnek, akik mindezekre képesek. Azt gondolom, hogy Pálnak az ereje az a kereszt üzenetében volt. Bár Pál apostol valószínűleg testben nem nagyon ismerte Krisztust. Nem tudunk sok mindent arról az időszakról, de sehol nem említi, hogy ő úgy így találkozott volna vele. Ilyen értelemben jó példa is nekünk, bár ő akkor élt, de ő igazából már akkor találkozott Krisztussal, amikor Krisztus már a kereszten az életét adta értünk, aztán feltámadt és fent volt a mennyben. És mégis ennek a Pál apostolnak a kereszt üzenete, ami erőt adott. És erről szeretnék ma szólni, hogy mit is jelentett Pál számára Krisztusnak a keresztje. Fogunk egy pár igét megnézni ezzel kapcsolatban, amikor ő erről beszél. Például az 1 Korintus 1.18-ban azt olvassuk tőle. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek az ereje. Azt mondja Pál, hogy ő neki a keresztről szóló beszéd, az az Istennek az ereje. Vannak, akiknek talán bolondság a keresztről szóló beszéd. De valaki azt mondja talán, hogy hát ez egy szimbólum, ez a kereszténységnek a szimbóluma, szép szimbólum. Valaki azt mondja, hogy túlzás mindig erről beszélni, nem ez a fontos. Pál azt mondja, hogy a keresztről szóló beszéd, amikor Krisztus keresztje előjön a mi gondolatainkba, beszédünkbe, azt mondja, hogy ő számára az Istennek az ereje. Innen meríti ő az erőt. Aztán egy másik helyen, például a Galatákhoz írt levelében, következőt olvassuk. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Én nem vetem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Ez már még több, talán még inkább bolondságnak tűnik. Hogy mit jelent ez, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve? Azt mondhatjuk, hogy úgy néz ki, hogy Pál számára a kereszt az nem egy rajta kívüli dolog. Nem egy olyan dolog, ami valamikor megtörtént, és ő neki ettől élete van, hanem mintha neki ebben része lenne, részes lenne a kereszt üzenetébe. Talán azt is mondhatnánk, hogy azt mondja Pál, hogy nekem kellett volna ott lennem. Vagy úgy is mondhatnám, hogy a régi életem ott van a kereszten. A régi életem ott van a kereszten. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Közösséget vállalok vele. Értem, hogy miattam volt ott. Ott vannak az én régi indulataim, ott vannak az én régi céljaim, ott vannak az én régi értékeim. És amikor a keresztre gondolok, akkor tudom, hogy mindettől megszabadultam. Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a kereszt üzenetétre gondol és arról beszél, akkor azt mondja, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Egy azonosságot fejez ki Pál számára. Aztán itt van a Galata 6.14. Azt mondja, hogy én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is a világ számára. Azt mondja Pál, hogy ő dicsekszik a kereszttel. Hogyha ő valahova elmegy egy társaságba, egész biztos, hogy a keresztről szó lesz. Egész biztos, hogy fog róla beszélni. Nem tudom, mennyire emlékeztek rá, 1994. szeptember 28-án mi történt. Van-e valaki, aki tudja? Aki ott volt, az biztos, hogy tudja. Ekkor történt az Estónia komphajónak a katasztrófája, ahol 989 emberből 137 maradt életben. Elsüllyedt ez a hajó. 137 ember életben maradt. Ha találkoznék egy ilyen emberrel, lehet, hogy ő azt mondaná, hogy előbb-utóbb, ha beszélgetnénk, biztos mondaná, hogy tudod, én vagyok az, aki megmenekültem az Estónia katasztrófával. Én ott megmenekültem. Sokan mondták, akik ott voltak, hogy az életük teljesen radikálisan megváltozott. Nem biztos, hogy keresztények lettek, de már nem tudták azt az életet élni, ami az ő korábbi életük volt. Ezeknek az embereknek ez ott van az életükön, hogy hát tudod, én vagyok az, aki megmenekültem abba a katasztrófában. És hogy azon gondolkoztam, hogy Pál lehet, hogy azt mondaná bemutatkozásul, megkérdeznék, hogy ki vagy te, kicsoda vagy? Azt mondja, hát én az vagyok, tudod, akiért Krisztus meghalt a kereszten. Én az az ember vagyok. Persze, talán mondhatjuk, hogy az összvilág népességéhez lehet, hogy hasonló az arány, vagy még rosszabb, akik megmenekültek Krisztus keresztjén. De most még nyitva van az út. Pál, amikor azt mondja, hogy ő Krisztus keresztjével dicsekszik, akkor ez nem egy olyan dolog, hogy fog a keresztet a kezébe és vonul, és időnként ilyen mindenféle zarándoklatokon vesz részt, hanem ő, amikor bemutatkozik, akkor azt mondja, hogy hát én az az ember vagyok, tudod, akiért Krisztus meghalt a kereszten. Azt mondhatjuk, hogy ő neki a keresztben van az identitása. Az ő új élete az elválaszthatatlan attól, hogy Krisztus meghalt érte a kereszten. Azt is olvassuk itt, hogy aki által keresztre feszítetett számomra a világ. A világ már nem cél a számára. Tudjuk, ez a világ, amikor a Biblia világról beszél, akkor egy berendezkedésről beszél. Arról a világrendről, amit az ördög ural, és azt mondja, hogy számára ez a világ meghalt. Ez fölment a keresztre. Ő neki már ez a világhoz nincsen köze. Ez nem azt jelenti, hogy nem itt él, és hogy az emberek felé nincs üzenete, de ő nem ez a világhoz tartozik. És még valamit mond, azt mondja, én is meghaltam a kereszten a világ számára. Pál apostol a világ számára halott. Nem tudom, hogy te mi vagy a világ számára. Hogyan nézhet rád a világ? Hogy te a világ számára élsz, vagy pedig azt mondhatod, hogy figyelj, én a világ számára halott vagyok. Lehet, hogy megkeres téged valaki, hogy az életedet fektesd be ebbe, mert ebbe tehetséges vagy. És azt mondod, hogy jó, én segítek neked, de tudnod kell, hogy nekem ez már nem sokat jelent. Én ennek a számára már meghaltam. Én nem ezért élek, én Krisztusért élek. Amikor egy munkahelyen elvárják tőled, hogy a cégért az életedet adjad, és ott tegyél, akkor tudnia kell a főnöködnek, hogy te sok mindent megcsinálsz, de neked az életed az máshol van. Pál azt mondja, hogy az Úr keresztjével dicsekszik. Én vagyok az az ember, tudod, akiért Krisztus meghalt a keresztem. Azért az nem semmi. De az sem semmi, hogyha valaki az Esztóniáról megmenekült. Szerintem itt lenne egy ember, biztos, hogy beszélgetnétek vele. Ugye? De képzeljétek el, hogy vannak emberek, akiért Krisztus meghalt a kereszten. Ezt jelenti számára, Pál számára a kereszt üzenete. Aztán kicsit később, a 1 Korintusban azt olvassuk 2:1-2-ben, én is, amikor megérkeztem hozzátok, mondja Pál, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét, mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, és róla is, mint a megfeszítettről. Azt mondja Pál, hogy ő semmi másról nem akar beszélni igazából. Persze, nyilván sok dologról beszélgetnek, amikor étkeznek, dolgoznak, stb., de úgy igazán, amikor azt mondod, hogy na most beszélgessünk, akkor semmi másról nem tud beszélni, csak Jézus Krisztusról, de őróla is úgy, mint a megfeszítettről. Ez azt jelenti, hogy számára a lényeg az abban van, hogy Krisztus az életét adta érte. És ezt nem lehet kihagyni. Nem lehet azt mondani, hogy igen, Jézus egy nagy tanító volt a számomra, és én őt így követem. Vagy számomra egy gyógyító volt, és én így követem. Vagy bölcs volt, és én így követem. Vagy Isten volt, és én így követem. És ezek mind igazok. És tudunk, ott van Mahatma Gandhi, aki valamilyen formában követte Krisztust, mert azt mondta, hogy egy nagy tanító volt. És azt mondta, hogy figyeljetek, keresztényeket ne kövessétek, de Jézust kövessétek. De azt mondja Pál, hogy számára Jézus nem elsősorban tanító, gyógyító, bölcs, és hogy értsétek, nem pusztán az, hogy ő egy Isten, hanem a megfeszített Krisztus. Őneki az üzenete ott kezdődik Krisztusról, hogy tudod, aki az életét adta a kereszten. És oly sok ember van, aki próbálja követni, és valamiféle vallásosságban követi az Urat, csak kihagyja ezt a leglényegesebb dolgot. Mert ez zavaró, mert olyan nehéz még rá is nézni, szenvedés volt, és borzasztó volt, és egyáltalán mi szükség volt erre. És aki találkozott Krisztussal igazán, és belenézett az ő életének a mélységeibe, az tudja, hogy erre volt igazán szükség. És ha ez nem lett volna, akkor hiába lett volna ő tanító, akkor hiába jött volna elő, mint Isten, aztán visszament volna, de nem lett volna megváltás. Az 1 Korintus 10, vagy 1.17-től egy elég megdöbbentő mondat van. Mert nem azért küldött engem Krisztus, mondja a korintusiaknak Pál, hogy kereszteljek, hogy bemerítsek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. Tehát azt mondja Pál, hogy ő neki nem azt számogat, hogy hány embert keresztelt meg, nem mennyiségeket számol, hanem ő az evangéliumot akarja hirdetni, és azt mondja, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Olvastátok ezt? Azt mondja Pál, hogy ő azon aggódik, hogy ő úgy szeretne Krisztusról beszélni, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Hát hogyan veszíthetné el Krisztus keresztje az erejét? Én azt gondolom, hogy az én életemben tudja elveszíteni Krisztus keresztje az erejét. Hogyha nekem nem a kereszt van a középpontban, hogyha nekem más dolgok vannak, amiért én égek, akkor elveszíti. Önmagában Krisztus keresztje, majd fogjuk olvasni, a legerősebb, a leghatalmasabb dolog ebben a világban, és még a gyengeségében is, mivel mégiscsak ott Isten fia az életét vesztette, azt mondja Isten igéje, hogy még ez a Istennek a gyengesége is mindent felülmúl, ami a Földön bármi erő lehetne. De az én életemben elveszítheti. És így az én szolgálatomban is elveszítheti. Hogyan tudok én ez ellen tenni? Mit tudok én tenni azért, hogy Krisztus keresztje ne veszítse el az erejét az életembe? Hogy Krisztus keresztje ne pusztán egy szimbólum legyen, vagy ne olyan dolgok legyenek Krisztus számomra, hogy egy gondviselő, egy tanító, hanem a megmentőm. Nem gondolom, hogy azt tudna segíteni, hogy nap mint nap végignézek véresebbnél véresebb filmeket Jézusról, és próbálom átélni. Nem gondolom, hogy ez segítene. Én azt gondolom, hogy az segít, hogyha őszintén belenézek a lelkembe. Az segít a megtérésben is egyedül, semmi más. Megtérni Krisztushoz nem tudsz úgy, hogy szimpatikus neked egy gyülekezet, hogy nagyon szépen szól a dicsőítő csoport, ami egyébként igaz, és köszönjük a zenészeknek. És nem tud úgy megtérni senki, hogy gyönyörű szép a gyerekmunka, ami szintén igaz, és most köszönjük azoknak, akik ott lent szolgálnak, Megtérni egyedül úgy lehet, ha beletekintesz a lelked mélyébe, és hajlandó vagy meglátni, hogy mi van ott. És akkor van az, hogy kiáltasz Krisztushoz, és azt mondod, hogy Uram, nincs senki, aki engem megmenthetne, mert annyi gonoszság van bennem. És hogyha már hívő vagy, azt mondja Isten igéje, hogy még akkor is megcsalod magad, hogyha azt gondolod, hogy te tökéletes vagy. Megcsalod magad, ha azt mondod, hogy nincs benned bűn. Azt mondja Isten igéje, hogy szentek vagytok, mert Krisztusban vagytok. De ha belenézel nap, mint nap a lelkedbe, tudod, hogy szükséged van a keresztre. És ez az egy dolog, ami téged oda tud vezetni, és ez az egy dolog, ami megmenthet téged attól, hogy ne veszíts el az erejét a kereszt. Mert ekkor tudsz oda menni Krisztushoz. Úgy folytatja Pál, mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol a világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Azt mondja, hogy és miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük. Akkor is voltak ideológiák. Ott voltak a zsidók, akik úgy voltak vele a nagy vallásosságban, hogy keresték a megváltót, és jeleket kívántak, és nem kapták meg. Ott voltak a görögök, akik bölcsességet kerestek, és azt gondolták, hogy a bölcsesség útján lehet. Ma is vannak, akik a humanizmusban keresik az igazságot. Vannak, akik azt mondják, nem tudhatjuk, csak próbáljunk valahogy élni. Valakik azt mondják, hogy nincs semmi, materialisták. Valakik a vallásosságban keresik. Azt mondják, hogy járjunk egy közösségbe, tegyük meg, amiket kell, és akkor majd Isten majd megsegít. Vannak, akik az okkultizmusban keresik, a különböző szellemi megtapasztalásokban Krisztust. És vannak, akik azt mondják, hogy jól kell élned, és hogyha te mégis egy becsületes ember vagy, akkor biztos az Isten majd megkönnyörül rajtad. Azt mondja Pál, hogy mi nem ezeket az ideológiákat hirdetjük. Egyfajta ideológiát, egy filozófiát hirdetünk. A megfeszített Krisztust. Megint azt mondja, a megfeszített Krisztust. Azt mondja, hogy nem tudod megkerülni az, ami ott a kereszten történt. Aztán mondja, hogy a pogányoknak, bocsánat, a zsidóknak ez megütközés. Azt mondják, hogy hát ez nem lehet. Ez nem lehet az Isten fia. Hát hogy néz ez ki? Hát ez dicsőségesebb kell, hogy legyen. A pogányoknak bolondság. Azt mondják, hogy hát ez bolondság. És aztán ma is mondhatjuk, hogy megütközés, bolondság, érdektelenség, vagy valaki azt mondja, egy a sok közül, sok úton föl lehet menni az Istenhez. De azt mondja, hogy de maguknak, az elhívottaknak, és az elhívottak között a zsidóknak, a görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és itt van, amire már utaltam, és az Isten erőtlensége, miszerint ott volt a kereszten, és gúnyolták, és úgy tűnt a világban, hogy nincs nyomorultabb valaki, mint Krisztus, az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. A keresztet nem tudod megkerülni. És ha úgy vagy most itt, hogy kutatod, keresed, hogy tudnál közelebb jutni Krisztushoz, csak a kereszten vezet az út. Neked micsoda Krisztus keresztje? Neked micsoda Krisztus keresztje? Kérdezlek úgy, ha még nem kötelezted el magad az Úrnak, akkor mit jelent neked? Milyen gondolataid vannak Krisztus keresztjéről? És hogyha meg már megtértél és az Urat követed, akkor micsoda neked a Krisztusnak a keresztje? Pál apostol a Filippi levélben egy érdekes bizonyságtételt tesz. Elmondja, hogy milyen dolgok adatottak meg neki a világban. Például azt mondja, 8. napon metéltek körül. Ez azt jelenti, hogy vallási előírásokat, azokat tökéletesen megtartotta. Kipipálva. Megvan. Minden megvan, ami vallási előírás, ebben nincs hiba. Aztán azt is mondja, hogy Benyámin törzséből származik. Előkelő származása. Egy jó helyről származik. Mondhatjuk fehér ember, vagy mondhatjuk egy nyugat-európai, vagy egy kelet-európai, vagy sok mindent mondhatunk, hogy jó a származásom. Azt mondja Pál, kivipálva. Ez nem volt jobb ott, ahol ő volt. Aztán azt is mondja Héberek, vagy Héber a Héberek közül, úgy mondhatnánk, hogy ő még a zsidók közt is a hagyományokat még erősebben tartotta, megbecsülte, igazi magyar ember, akinek tényleg számít a magyarság, és aki él-hal az országáért. És azt mondja, kipipálva, ez rendben van az ő életében. Aztán azt is mondja, hogy törvény szerint farizeus. Tudjuk, hogy a legjobb iskolába tanult. Ott azt szívta magában, ami a legtökéletesebb zsidó tanítás volt, hagyomány volt. Tanulmányok kipipálva. Ebben is nagyon jó volt neki. Aztán azt is mondja még, hogy buzgó hitvédő volt. Hát ez így szépen hangzik, de tudjuk, hogy ez azt jelentette, hogy a keresztényeket üldözte. De meggyőződésből tette. Volt célja az életének, és a népe csodálta, hogy micsoda nagy ember. Ez is kipipálva. Aztán azt is mondja még Pál, hogy a törvény szerint fethetetlen volt. A zsidó törvény szerint fethetetlen volt. Hát ez csak azért lehetett, mert vak volt, nem látta a lényegét a törvénynek, de amit ott elfogadtak, amit azt mondták, hogy az akkori rend volt, abban fethetetlen volt. Ma is vagyunk így. Ma is megvannak ugyanezek a dolgok az életünkben. Ma is vannak, akik a vallási előírásokat szépen betartják, kipipálják, származás rendben van, hagyományokat is megtartjuk, tanulunk is, hivatásunk is van, és tulajdonképpen a mai magyar törvények szerint jó emberek vagyunk. És Pál apostol azt mondja, hogy neki ezek mind megvoltak, és úgymond felfelé ívő pályán volt az élete. És ezután a következőt mondja. Azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Azt mondja, hogy mindez semmit nem számít a Krisztusért, a Krisztus keresztért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján. El tudjátok ezt képzelni? Ott volt Pál, megvolt a saját igazsága a törvény alapján. Jól érezte magát, becsülték őt, és mindezt föladta azért, hogy ne legyen saját igazsága. Azt mondta, hogy jobb úgy élni, hogyha nem felel meg annak a törvénynek, amit a zsidók gondolnak. És azt mondja, hanem a Krisztusba vetett hitáltal van igazságom Istentől a hit alapján. Pál apostol újra kezdte az életét. Azt mondta már 30 éves korán túl, hogy mindez, amit eddig elértem, ez nem számít, újat kezdek. Újat kezdek. És ott bekerült egy olyan állapotba, hogy a keresztények húzódoztak tőle, mert féltek tőle, hogy fú, micsoda egy ember. Bekerült egy olyan állapotba, hogy a lelkébe belenézett, és nem azt látta, mint korábban, hogy jaj, milyen jó vagyok, hanem látta a sok nyomorúságot, és azt mondta, neki ez jobb. Neki ez jobb, mert szabad. Szabad arra, hogy végre az legyen, aki. És azt mondja, hogy új célok jöttek be az életébe, hogy megismerjem őt, megismerjem Krisztust. Ez lett az ő igazi célja. Aztán megismerjem az ő feltámadása erejét. Valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Azt mondja, hogy Pál nézte a keresztet, és azt mondta, hogy ő ide tartozik. Ő neki van köze a kereszthez. Hogy valamiképpen eljussak a feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, mondja Pál, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve, futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Téged is megragadott a Krisztus. Azt mondja itt Pál, hogy engem is megragadott a Krisztus Jézus. Pál átélte, hogy megragadta őt a Krisztus, és ő nem tud szabadulni, mindennél nagyobb kincs a Krisztussal együtt élni. Téged is megragadott a Krisztus. És tudod mondani, hogy igen, én is így vagyok, és új célok vannak az életemben. Pál apostolt egy különös módon ragadta meg Krisztus. Scaravaggio-nak a festménye nem valószínűleg pont így történt, de egy szép festmény. Valami olyan történt, hogy ment Damaszkuszba, és földre került, mert az Úr lesújtott rá valami természet fölötti módon. De nem ez volt a lényeg, hanem volt egy kérdése Jézusnak Pálhoz. Azt mondja, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nem tudom, hogy mi a te kérdésed. Mit kérdez tőled, Krisztus? Mi az a kérdés, amit tőled kérdez most? Talán azt, hogy miért menekülsz előlem? Vagy azt, hogy miért nem érted még mindig, hogy mi ennek az életnek az igazi lényege? Vagy miért nem adod már át az életed? Vagy lehet, hogy téged is úgy kérdez, hogy miért üldözöl engem? Vagy miért vagy közömbös felém? Vagy mitől félsz? Mi a te kérdésed? Mi az a kérdés, amit neked Krisztus föltesz? Egy egészen biztos, hogy a kereszt az egy megkerülhetetlen tény. Akkor is, hogyha nem hisz valaki Istenben. Az, hogy 2000 évvel ezelőtt egy názáreti Jézus nevű embert keresztre feszítettek, azt nem lehet megkérdőjelezni. Azt a világi ateista történetírók is leírják. Az ott van, az a kereszt. Azt Isten letette. És az is megkérdőjelezhetetlen, hogy mindaz, amit a Bibliában olvasunk, az összeköthető azzal az emberrel, azzal a názáreti Jézussal, akit keresztre feszítettek. Ő mondta mindezeket. Az is megkérdőjelezhetetlen, ahogy ő élt, és hogy az ő üzenete mi volt. Lehet mondani, hogy talán nem is pont úgy fogalmazott, mindenféle dolgokat kitalálnak, de a lényeg megkérdőjelezhetetlen. Volt egy ember, aki azt mondta magáról, hogy Isten fia vagyok. Mondhatod rá, hogy biztos őrült volt, de ha elolvasod, amiket mondott, akkor azt látod, hogy 2000 éve hat az ő tanítása. És ő meghalt a kereszten. És azt mondta, hogy érted, halt meg. És még valami megkérdőjelezhetetlen, az pedig, amit ma ünneplünk, a feltámadás. Persze lehet, hogy erre azt mondod, hogy na hát azért ez már nem olyan biztos, de számomra legalábbis a legnagyobb bizonyíték az, hogy volt ott 12 apostol, akik átélték, akik találkoztak, akik látták Krisztust keresztre feszíteni, és utána pedig megjelent nekik, és tudták, hogy él és föltámad, és az ő üzenetük, ennek a 12 apostolnak az üzenete az volt, hogy Jézus él. Hogy Jézus valóban feltámadt. És hogy miből gondolom, hogy ez igaz, hogy nem kitalálták. Ez a 12 apostol az életét adta. Ezért az igazságért. Hát ki az, aki egy hazugságért az életét adja? Lehet, hogy esetleg egy-két apostol talán még megtette volna, hogy mind a 12 azt mondta, hogy ez az életnek a legfontosabb eseménye, a kereszt és a feltámadás. Én azt mondom, hogy ez is megkerülhetetlen tény. És neked ezzel kell valamit kezdened. Szeretném mondani, hogy Pál apostol sem találkozott Krisztussal nagy valószínűséggel így testben. Ő is csak a keresztet látta, bár ő közelebb volt, és a feltámadást érte át. És találkozott a Krisztussal. És megváltozott az élete. Erre mondják, hogy pálfordulás történt. De mit gondolsz mindezekről? Mit gondolsz mindezekről? Én hívlak most egy imádságra benneteket. Egy imádságra, amiben válaszolhatunk mindenre. Válaszolhatunk arra, hogy mit jelent számunkra a kereszt, és válaszolhatunk arra, hogy Krisztussal akarunk járni. És hogyha te úgy vagy most itt, hogy még soha nem mondtad el ezt az imádságot, akkor téged is hívlak arra, hogy gondold át, most elmondhatod. Persze lehet, hogy már sokszor valaki elmondta, mert próbálkozott, és még mindig úgy érzed, hogy talán nem volt az igazi. Igazából a megtérésed akkor fog megtörténni, az újjászületésed, amiről pénteken szó volt, amikor beletekintesz az életedbe, és őszinte hittel el tudod mondani, hogy Uram, értem is meghaltál a kereszten. Pilátus fölírt valamit a keresztfára. Azt írta föl, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. A názáreti Jézus a zsidók királya. Ezért most így fogjuk megszólítani. Erre is arra mutatva, hogy a megfeszített Krisztushoz szólunk. Ahhoz a Krisztushoz, aki itt járt a földön, és meghalt a kereszten. Azt fogjuk mondani, názáreti Jézus, köszönöm neked, hogy eljöttél értem. Hallom hívásodat. Megnyitom előtted az életemet. Nem tudom, kifejezi ezt? Az, ami, ez, ami benned van. Aztán azt fogom imádkozni, hogy beismerem neked bűneimet, kérlek, bocsásd meg őket. Beletekintettem az életemben, és tudom, hogy mérhetetlen sok bűnöm van. De ha csak egy lenne, akkor is az örök kározatra jutnék. Hiszem, hogy a kereszten értem is meghaltál. És ezzel minden vétkemért a büntetést magadra vetted. Ez az evangélium szíve. Ez az életednek a lényege. És végül azt fogom mondani, szeretnék hozzád tartozni. Bízom benned. Téged akarlak követni. Te vagy az én Uram, mutasd nekem az utat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Amen. Szeretném kérdezni, hogy el tudod-e mondani ezt az imádságot? Hogy állsz ezzel az imával? Ha már átadtad az életedet Krisztusnak, akkor azt gondolom, hogy elmondhatod ezt. Nem úgy, mint először, de úgy, mint azt mondod, hogy igen, Uram, szeretném megerősíteni ezt. És szeretném a kereszt üzenetét még erősebben mutatni az emberek felé. És szeretnék úgy bemutatkozni, hogy tudod, én vagyok az, akiért Krisztus a kereszten meghalt. Én az az ember vagyok. Hogyha engem meg akarsz ismerni, akkor ez a legfontosabb dolog, amit rólam lehet tudni. Van még sok más, mondhatnák, tanulmányomat, meg itt lakok, ott lakok, de ez nem érdekes. Én vagyok az, akit Krisztus megmentett a kereszten. Ha pedig úgy vagy most itt, hogy még ezt soha nem tetted meg, akkor hívlak, hogy tedd meg most. Fejezd ki a te hitedet Krisztusban. De ha most ezt nem tudod megtenni, akkor kérlek, hogy gondolkozz el ezen az imádságon. Én majd itt fogom hagyni egy kis lapon, és utána, ha valaki akarja, szeretne ezen még gondolkozni, elviheti. De ha kész vagy most rá, hogy átadd az életedet a Krisztusnak, akkor ne habozzál. Akkor tedd meg most. Tedd meg most ezt. És még egyszer mondom, kereszténynek lenni semmi mást nem jelent. Nem jelent baptistának lenni, katolikusnak lenni, vagy bárminek lenni. Nem mindenféle vallási előírásokat jelent, hanem a megfeszített Krisztusban hinni. És Úrnak elfogadni őt. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl mindannyian az Úr előtt, és én hangosan fogom mondani ezt az imádságot, és kérlek benneteket, hogy akiknek a szívetekben ott van ez az imádság, mondjátok velem hangosan, és így fogjuk befejezni ezt az igehirdetést. Imádkozzunk! Názáreti Jézus, köszönöm neked, hogy eljöttél értem. Hallom hívásodat, megnyitom előtted az életemet. Beismerem neked bűneimet, kérlek, bocsásd meg őket. Hiszem, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden vétkemért a büntetést magadra vetted. Szeretnék hozzád tartozni, bízom benned, téged akarlak követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem az utat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Szeretném megkérdezni, van esetleg olyan, aki ezt az imádságot úgy mondta el, hogy először mondta el az Úrnak, és azt mondja, hogy igen, most akarom átadni az életemet, és most adtam át az életemet. Mert ha így vagy, akkor csak jelezd, mert örvendezni fogunk, és szeretnék imádkozni érted. Ha van ilyen, aki ezt most megtette. Hogyha nem, vagy esetleg most ezt nem akarod így vállalni, akkor kérlek téged, hogy gondold ezt végig, hogy oda akarod-e kötni az életedet Krisztushoz. És ha igen, akkor ne szégyeld. Ha igen, akkor hidd el, hogy megváltozik az életed, mint ahogy Zsoltnak megváltozott az élete. Vagy mint ahogy nekem megváltozott az életem. Vagy ahogy Laci mondta, hogy ő se egy akármilyen emberke volt az életében. Hogy nézzetek körül, hogy mi nem ilyenek voltunk, minket az Úr megváltoztatott mássá formát. Én kérlek téged, hogyha gondolkozol, akkor ne habozz, mondd el ezt az imádságot.